Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt! A tőled is, meg a hallgatóktól is előre elnézést kérek, hogyha zaj van a háttérben. Egyrészt az időjárás olyan nagyon erős szél fúj kint, és én azt legalábbis a fülhallgatóban időnként behallom, mikor ilyen nagyon erős rezgés jön az ablak felől, meg másrészt a család is eléggé ilyen feszült hangulatban van. Nem tudom, nálatok van-e ilyen néha, hogy most éppen zongora gyakorlás volt, és sírással, meg ajtócsapkodással végződött így a feleségem, meg a gyerekek között. És igen, hát zaj lesz, meg zaj van. Life happens.
Előfordul az ilyesmi, igen. Hát, akkor ezek szerint nem csak nálunk vannak ezek az epizódok.
És van az a speciális nézés, tudod, mikor már nagyon feszült a feleség, igen. És akkor te odajössz és mondod, hogy szeretnél podcastot fölvenni. És akkor az a szem, azzal ölni igen, lehet.
Amíg csak néz, addig az nem feltétlenül probléma. Én szerintem. De egyébként nálunk is teljesen hétköznapiak ezek az események, és én mindig azon gondolkodok, hogy miért nem őrültem még meg. Tehát, úgyhogy egyáltalán, hogy az ember... Ez egyébként egy nagyon érdekes téma.
Miért? Nem őrültél még meg? Inkább úgy kérdez.
Nehéz kibírni, de igen. Főleg, hát elképesztő, tehát nálunk három gyerek van, katasztrófa az egész. Ráadásul most a legkisebb az beteg, és képzeld el, hogy a hajnali fél négykor fölébredt, lázas volt, be kellett neki adni egy gyógyszert, és akkor azon agyaltam, hogy most vissza tudok-e még aludni, visszaaludjak, vagy pedig keljek fel, aztán próbáljak meg meteort rögzíteni. És képzeld el, hogy vissza tudtam aludni. Valami csoda folytán. Nagyon ritka vendég az ilyesmi.
Mondjuk tényleg azt lehet mondani, hogy a feleségem ilyen iszonyatosan türelmes általában. Szóval nem mondom, hogy minden nap ez a szituáció, de tehát vannak dolgok, ami ilyen tipikus konfliktus forrás. Ez, amikor ő próbálja tanítani bármire a gyerekeket, az ilyen nagyon tipikus forrása bármiféle konfliktusnak. Eléggé frusztrálja, amikor a gyerek nem tud odafigyelni, és akkor a gyerek meg ugye gyerek, tehát így 7 persze. Éves, vasárnap én reggel nem... van.
Ja. Ők nem fognak másképpen viselkedni, csak úgy, mint egy 3 éves gyerek, egy 7 éves gyerek, meg egy 10 éves gyerek az én esetemben, úgyhogy ők ezt tudják csinálni. És nem tudom, megfigyelted, de hogy nagyon kicsi különbségek vannak még ilyen életkorban az emberek között, tehát nagyjából hasonlóan viselkedik mindenki. Nincs az, hogy mit tudom én, kifejlett személyiségek vannak már, és akkor tudnak reagálni.
Nem tudom, hanem, hogy maguk nálam a két pici gyerek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más személyiség. Tehát így a 7 éves, aki most így a zongora gyakorlás során frusztrációt okozott, ő ilyen olyan személyiség, aki így nagyon jól tud kommunikálni így az érzelmeivel kapcsolatban, tök jól el tudja mondani, hogy szomorú vagyok, meg most megsértett ez, meg az, meg anya miért vagy mérges, mit tudom én, nagyon ráfókuszál az érzelmekre, meg ilyen tényleg ilyen ebből a szempontból tök érett, de ugyanakkor meg feladatokra, házi feladatra, tanulásra odafigyelni, matematikával foglalkozni, kottát olvasni, meg minden, egyszerűen nincs figyelme hozzá, tehát nem tud ezekre a dolgokra ráfigyelni, és ebben relatíve éretlen, tehát így érzelmi kifejezésekben nagyon érett, meg tudja mondani, hogy frusztrált vagyok, meg mit tudom én, meg az iskolában tanultak valamilyen érdekes abstrakciót, hogy akkor most milyen színű a hangulata, mit tudom én, de amilyen tényleg ilyen tanulás, apró dolgokra odafigyelés, fókuszálás az nagyon rossz, és ez egy abszolút ilyen trigger, ugye a feleségemnek a picike, az meg sokkal inkább ilyen, szeretne kitűnni, nagyon, tehát már most jobban megy neki a matematika, mint a nagyobbnak, holott ugye van jelentős különbség, hát jelentős másfél év különbség közöttük, és ő meg inkább ilyen kis agresszor, és nem egy ilyen lágy, érzelmes, mint a nagyobbik. Totálisan máshogy viselkednek ugyanabban a helyzetben is.
Nem is csak erre gondoltam, mert persze nagyon sok különbség van a gyerekek személyiségében, ilyen értelemben, de az, hogy miket tudnak csinálni, vagy körülbelül ilyen értékkészletük van, inkább az a hizetot, hogy gyerek az körülbelül lehet tudni, hogy milyen gyerek dolgokat tud csinálni, és akkor szerintem ez így. Tehát ezt szoktam mondani, és mindig a feleségemnek tudod, hogy nem várhatjuk azt, hogy másképpen viselkedjen, mint egy 7 éves. Tehát tényleg este a fektetésnél szaladgálni fog mindenki össze-vissza, akármit csinálsz. Tudod, mert te csak túl akarsz lenni az egészen, menjenek az ágyba.
Szomjas vagyok, akkor pisilni kell, félek.
Ne viccelj. Figyelj, nekem a zen állapotom az, amikor elpakolok a konyhába este, és tudom azt, hogy reggel olyan makulátlanság fog várni. Na, ehhez képest az történik minden egyes nap, érted? Minden egyes nap, hogy a zen állapotomat összeizélik, mert a feleségem nem megy valamit csinálni, és akkor tudod, főz egy teát magának, eszik 3 szendvicset még, vagy valamit snackezik, vagy nem tudom, a gyerekek fölkelnek, tejet isznak, szörpöt isznak, bármi mást isznak, és reggelre ott van egy zen állapot elrontva nekem.
Ez egyébként nagyon érdekes nálunk. Ahhoz, hogy
zen állapot.
Normális hangulatba legyek, nekem nagyon fontos, hogy nagyon rendezett legyen a környezetem, tehát odafigyelek arra, hogy az asztalomon mindig rendet tartsak, a könyveim rendben legyenek, ne legyen túl sok cucc, én nagyon könnyen így megszabadulok dolgoktól, hogyha úgy érzem, hogy így a rendben bármiféle zavart keltenek. A feleségem meg abszolút ennek a totál ellentéte, tehát ő szeret felhalmozni dolgokat, minden polc, minden felület le van fedve valami cuccal, zsákok, dobozok, és frusztrálja, hogy én miért állítok mindent ére. Úgyhogy most van ez a szobám, ugye, ami hálószoba, meg home office, az itt minden be van állítva irányba, és akkor kilépek az ajtón, és ott full káosz. De konkrétan ilyen papírdobozokból épített vár a gyerekeknek, meg feleségem asztal, ahol laptopozik, meg tanul, meg mit tudom én, totál lefedve minden.
Az úgy van, csak tudod, hogy így félre vannak tolva a dolgok, hogy éppen bele se rakni egy laptopot oda, vagy a laptop rajta van a cucc tetején, ilyen ferde állapotban, tudod, és akkor én mindig az adott, le fog esni, baszd meg.
De szerintem, tehát vannak ilyen dolgok, hogy van mondjuk 5 ilyen pozitív érték, amit így a feleségemmel kapcsolatban el tudok mondani, és ez az 5 pozitív érték az a legfontosabb, és azért cserébe elfogadom a 200 negatív ilyen irritáló dolgot.
Ezt olyan szépen megmondtad egyébként most, hogy 5 pozitív érték, ami a legfontosabb, és akkor az 200 negatív irritáló. Ezt én nem tudtam volna ilyen szépen megmondani, de abszolút értem, miről van szó.
És egyrészt azért lehet, tudom ezt mondani, mert hosszú ideig gondolkodok ezen.
De egyébként, figyelj, ez, amit most mondtál, ez párterápiába való gondolat volt. Tehát ez párterápiába áll, mint Katiba a gyerek. Tényleg. Tehát figyelj, ne csinálj semmit. Bemész, ezt így elmondod, mic drop, kész, mehetsz ki. Vége. Sőt, figyelj. Nyúlom.
Hajrá. Én egyébként jártam párterápiára az előző házasságomba, és mondjuk ez nem így találták ki, nem erre találták ki, de amit annak a konfliktusnak a során, meg a terápia, meg a rengeteg könyv, amit ezzel kapcsolatban olvastam, amit azt tanultam, azt próbálom alkalmazni most ugye ebben a házasságban, úgyhogy...
Figyelj, én bárkivel beszéltem eddig, és elvált, az mindenki végigment egy ilyen több éves párterápiás nyűglődés processzen. De tényleg 5 év kb. Amíg, tehát onnantól kezdve, hogy már hogy eldöntöd, hogy nem tudom, de még onnantól kezdve még 5 évig nyűglődik az ember, és ide-oda-oda. Ez egy nehéz, mély topik, és még biztos,
hogy én abból egyébként rengeteget tanultam, tehát hogy az, hogy mi az, amit nem jól kezeltem, az nagyon fontos, mi az, ami nekem érték, meg mi az, ami prioritás, mi az, amit elfogadok, és mi az, amit nem, az egy dolog. De ugye amikor az a konfliktus volt, és ez ilyen heti meteor legelején volt téma, tehát az a dolog, hogy akkor itt tanulnom kellett arról, hogy a férfinői kapcsolat, az értékrendszer, az, hogy mennyire mások vagyunk, máshogy kommunikáljuk az érzéseinket. Az összes dolog, amit abból tanultam, én azt úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt. Milyen jó lenne, hogyha nem úgy működne az emberi társadalom, hogy befejezed az iskolát, mit tudom én, elmész buliba, ott berúgsz, próbálsz ismerkedni, valami kapcsolat van, aztán ez egy idő múlva ugye házasság, nem az, hogy eleve tanulnád, mit tudom én, a gimnáziumnak része lenne, hogy párkapcsolatok, a férfi lélek, a női lélek, a szexualitás, de nem a biológia szemszögéből, hanem a motivációk, meg az ilyen dolgok, amiről nem beszélünk fel. Tehát így tényleg felkészíteni az életre, aminek fundamentális eleme ugye a párkapcsolat.
Ez egyébként szerintem nagyon így van, és tovább is mennék még, hogy az, hogy te magad mennyire vagy hogy mentális dolgokat hogy kezeled, ez a mental health téma, ez is egy olyan topik, amit tanítani kéne az iskolába. Mert tudod, hogy milyen szinten volt nekünk ez középiskolában, az egyik haverom egyik reggel egyszer, emlékszem, hogy bejött, és mondta, hogy az apja megtartotta neki a felvilágosító órát, majd elmondta, hogy annyi volt az egész, hogy mondta, hogy fiam, az a lényeg, hogy mindig idejébe vett ki. És ez volt a szint, akinek volt.
És ezt mások kézből kellett megtudnod. Már nem úgy értem, hogy másod kézből. Oké. Okay. Menjünk át technológia
azóta okay. is.
Akkor nem lenne 3 gyereket hallod. Na.
Nem tudom összeszedni magam.
Hogy leszünk ebből top 4 podcast, hogyha elröhögjük.
Igen, egyébként nem ezzel a témával akartuk. Nem ez a téma, akartuk ezt.
Igen, szóval... És képzeld, de most a feleségem a szomszéd, szóval hallja, hogy itt visongva röhögök. És ezért kértem meg, hogy ő és a két gyerek, akik épp konfliktusban vannak, maradjanak csendben. És apa vihog a szomszéd szobában.
Milyen jó, hogy egyébként én fölvettem egyszer a feleségem, amikor utázott engem, hogy amikor haverjaimmal beszél, akkor hogy néz ki. És akkor ilyen, posz meg. Ez az impressionja, hogy én hogy beszélgetek. Na, de visszatérve, szóval nem ezzel akartuk kezdeni, hanem azzal, hogy 4 számot kiadtunk az újra indult meteorból, ez az 5., amit most veszünk, és képzeld el, hogy fel tudtunk jutni, pontosabban hallgatóknak mesélni, hogy fel tudtunk jutni a összesített top 10-es listán a magyar podcastek között az 5. helyre.
Igen, ez az iTunes podcast lista, ugye talán a definitív legnagyobb közönség.
Igen, mi mindenképpen ezt nézzük, és ezt screenshotoltuk azt, amikor az 5. voltunk, és pontosan egy helyen kisebb, vagy rosszabb helyezés ez, mint amikor a telefonodon látszik egyszer a legjobb 4.
Vagy igen, az első oldalon az iTunes, illetve podcast store-ban ugye 4 ikon látszik.
Igen.
Úgyhogy érdemes lenne megnyomni, és ugye arra jutottunk, hogy teljesen egyértelműen, ha összehasonlítjuk a számadatokat, akkor ugye nem az abszolút hallgatók száma, ami alapján feljutottunk az 5. helyre, hanem a változás a nulláról ugye a mostani hallgatószámra, tehát így a növekedés, gondolom a ratinget is belepakolják valami szempontból a top listába, szóval tudunk, hogyha ilyen momentumot tudunk csinálni, és sokan csillagoznak, meg subscribe-olnak, meg mit tudom én, akkor szerintem még egy rövid ideig bent lehetünk akár a top 4-be is adott esetben. És nyilvánvalóan mi egy réteg műsor vagyunk, tehát nem érzem azt, hogy a másik Balázsék podcasttal fogunk vetélkedni. Illetve vicces lenne a miénket is átnevezni Balázséknak is. Csak hogy
azt meg is lehetne csinálni.
SEO szempontjából oda tenni.
Igen, de azt tudod, milyen lenne az a sas nem kapkodik a legyek után, én szerintem. Úgyhogy ezt ne csináljuk. De egyébként így nézett ki a top 8, amikor leszcreenshotoltam. A Partizan Media 1, Balázsék 2, Friderikusz Podcast 3, Hihetetlen Történelem Podcast 4, Heti Meteor 5, Kovács András Péter Kapod 6, 444 Podcast 7, uh-huh. és Képtelen Krónikas Tökiékkel 8. És Biztek. Most már azóta lejjebb csúsztunk. Viszont érkeztek új kommentek is, és egyet felolvasok ezek közül. Az újraindulás első részét hallgatom épp. Korábban nem voltam hallgató, nem ismerem a régi műsort, ez most tetszik, olyan emberközeli tech műsornak tűnik. Figyelj, emberközeli.
Ez teljesen jó. És egyébként így gondolkodtunk is ugye arról, hogy mi az identitása ugye a műsornak, hogy mit adunk a hallgatóknak. És nyilván volt egy korai időszak a Heti Meteor életében, amikor tényleg elég így mélyen az Apple világába voltunk benne. És akkor azt a termékbejelentések, a sok innováció, ami történt meg minden, az eléggé így a keretet adott a műsornak, de most inkább ugye a idült korunk miatt, meg a kevésbé izgalmas, bár most ugye újra pezsgő Apple ökoszisztéma miatt is, inkább így munkahely,
igen.
Család, ilyesmi is belekerül az adásba, szóval igen, emberközeli, úgyhogy a kedves hallgató, aki beírta ezt a kommentet, az nagyon eltalálta.
Ja, igen. Én is ezt gondolom. Attila. Én nem szeretném magunkat kategorizálni ebbe, hogy tech vagyunk, és akkor tech témákról beszélünk. Az egy meghatározza a csapás irányt, az érdeklődésünket, de igazából. Viszont, hogy csak hogy kicsit oldjam itt a feszültséget, én át is váltanék, mert én felhoztam egy ilyen témát a Pumped Gabó influencerről. Te ismerted a Pumped Gabót?
Soha nem hallottam róla.
Egy ilyen szép izmos kigyúrt faszit kell elképzelni, aki betört, a 444-en volt valami Balaton Sound, mit tudom én, 2015-ben egy ilyen Balaton Sound fesztiválon felvették, hogy táncol mesztelen felsőtesttel, és akkor tudom, ilyen modell kinézetű, akármit kell elképzelni, érdekes táncjúra. Így sincs meg a fickó?
Nincs.
És egy ilyen érdekes karakter volt, és készítettek belőle ilyen reality show-t, amit én néztem, és nagyon szórakoztatónak találtam magam részéről, mert valahogy ilyen csinált karakter, meg őszinte is egyben, de ilyen budapesti pláza gagyi, így tudnám jellemezni, hogyha nincs meg egyáltalán, de ami miatt ezt idehoztam ezt a témát, azt, hogy valamiért felmentem a Wikipédia lapjára, neki van Wikipédia lapja. És akkor elkezdtem olvasni.
Én a valamiértre nagyon kíváncsi lennék, mint ilyen média személyiségeket researcholtél, vagy hogy? What happened?
Egy másik privát beszélgetés, valaki megemlítette a nevét, és akkor eszembe jutott, hogy tényleg ez a Pumpkabó, ez van még, és akkor fölmentem, és megnéztem az Instáját, meg megnéztem a Wikipédia lapját, beszúrom ide a linket is, de a Wikipédia lapját elkezdtem olvasgatni, csak úgy tudott, hogy nem tudom miért, de elkezdtem olvasni, és megszúrta a szemet egy mondat, vagy felfigyelt egy mondatra, és így szól, figyelj. Már így jobb lenne, hogyha ismered a csávót, de hogyha nem, akkor lehet, hogy még így is működik a dolog. Itt írja, hogy kezdetben modellkedett, később a jobb megérhetés reményben melegeknek szóló szexvideókban is szerepelt, amit később megbánt. És van itt egy hivatkozás, hogy megbánta ezt a dolgot, de azon gondolkodtam, hogy ezt miért bánta meg? Mit kell ezen megbánni?
Hát ugye most tényleg így a magyar közéletben ez az egész másság téma, az olyan mértékben el van rontva, hogy az elképesztő. Tehát ez az egész diskurzus ebben a témában értékelhetetlen, és akkor nyilvánvalóan ennek a kontextusában kommunikálnak az emberek.
Igen, nekem ez az izított, hogy Pumpkabó, de ez egy nagyon jó segway ahhoz, amit témát akartam, de héten zajlott ugye technológiai csapás iránynál maradva, ez a nagyon nagy botrány, ami kitört, nem tudom, mennyire figyelted.
Igen, ez nekem is szembe jött, nem úgy, mint a Pumpkabó, hanem a Twitteren, illetve X-en, meg egyéb fórumokon is. Ugye most ilyen hatalmas verseny megy az iparban, hogy melyik AI platform tör be milyen részébe ugye a tartalomgyártásnak, meg a computingnak úgy eleve. És akkor Google Gemini az most eléggé nagy lépésekkel tör előre mindenféle vonalon. Én nekem egyébként azok a hírek jöttek be először, ahol nyilván a IT szervezet szemszögéből nézem ezt, hogy a kódolást hogyan tudja egyre jobban csinálni a Gemini, tehát így, mit tudom én, 100 000 sornyi forráskódot megetettek vele egy alkalmazáshoz, és láthatóan megérti ennek a struktúráját a modell, és tud navigálni a kódban, megtalál konkrét dolgokat, érti a business logikát benne, illetve javításokat is tud eszközölni benne, és nyilván én most olyan fázisában vagyok ennek a gondolkodásnak, hogy elfogadom, hogy van egy ilyen 5 éves ablak, ami alatt ezek a rendszerek egyre jobban ki fognak fejlődni, és ennek a kontextusában ki kell találnom, hogy üzleti szempontból hogyan lehet ennek a tetején értéket termelni és bevételt termelni. Úgyhogy nagyon odafigyelek most ezekre a hírekre, és nagyon sokat gondolkodom, hogy mit fog ez jelenteni nagy vállalati szoftvergyártás szempontjából. De akkor ott van a kis színes része is, ahol ugye illusztrációkat, meg artot generál a cucc.
De csak amikor ezt mondod, hogy szakmai szempontból vizsgálod ezt a probléma területet, akkor csak a Google-nek a megoldását nézed, vagy pedig a OpenAI dolgokat is.
Persze nyilván tisztában kell lenni az összes ilyen nagyobb platformmal, meg azt is végig kell gondolni, hogy milyen hozzáadott érték lehet egy ilyen software vendor cég részéről, ugye meg IT vendor cég részéről, de nagyon érdekes dolog ez, és nyilvánvalóan nagyon diszruptív, de kezdem látni azt, hogy fog működni mondjuk ez az ipar 5 év múlva, meg következő 5-10 évben, és szerintem nagyon izgalmas dolgok is fognak történni, kicsit így kezdem látni a potenciált abba, hogy meddig lehet ezzel eljutni, illetve milyen létjogosultsága van az olyan embereknek, meg olyan cégeknek, ahol én is vagyok.
Hát engem az fog nagyon erősen foglalkoztatni, ha csak meg nem történt ez már ma, amikor munkahelyeket fog érinteni a kérdés. Tehát bizonyos hát, dolgokat akkor azt mondod, hogy
hát már most már is, persze.
AI-ja csináljuk meg inkább, mert olcsóbb sokkal.
Aha. És nem akarok ebbe így nagyon mélyen belemenni, de van egy ilyen világképem, hogy hogy lesz ez a post, ugye AI szoftverfejlesztés, és én szerintem még jó pár évig ez úgy fog működni, hogy ilyen relatíve kisebb programcsapatok lesznek, amiben van inkább így a üzleti modellt jól megértő szakember, meg a technológiát jól megértő szakember, meg ilyen nagyon jó kóderek, akik ugye problémákat meg tudják oldani, mert még évekig ugye hibákat fog véteni ez a cucc alaposan. Meg nagyon sok cégnek ugye az egész ökoszisztémája nincs arra készen, hogy tudja ezeket a Gen AI platformokat jól alkalmazni. Tehát az adatok szanaszét vannak, nagyon sok cég még nem ment teljesen végig ezen a felhőbe migrálás dolgon, tehát nagyon sok ilyen saját datacenteres, saját szerveres megoldás van, nincsenek integrálva a dolgok, és nyilván az, hogy nincs egy ilyen egységes adattárház, meg nincsenek a források egyben, nincs semmi egyben, ez azt jelenti, hogy elég kaotikus használni ezeket az AI toolokat a vállalatnál. Tehát szerintem ez így
messze vagyunk még tőle.
Igen, igen, munkát igényel, meg hát tudjuk, hogy az elmúlt, mit tudom én, 50 évben annyi ilyen kaotikus szar forráskód készült, ilyen gyorsan meg kell oldani valamit, meg fölvesszük junior Jánost, aki összekopipésztel valami szennyet, és akkor az kerül bele a forráskódba. Tehát így nagyon kaotikus, kaotikus világ van. És szerintem ez egyébként időbe fog telni évekbe, hogy eljusson egy ilyen AI-ready állapotban minden.
És én, ahogy megfigyeltem, most is ugyanez a kaotikus állapot van, csak nem copy-paste-tel a csávó, hanem, vagyis pontosabban nem onnan copy-paste-tel, hanem az AI segítségével copy-paste-tel be most már dolgokat. Tehát ez a különbség, amit én látok, hogy viszont én 2020-ban dolgoztam egy ügynökségnél, és ott egy ilyen veszőparipa volt ez a úgynevezett digitalizáció. Tehát ezt, és akkor összeállt nekem, hogy nagyon sok cég még csak nem is használ számítógépeket bizonyos folyamatokhoz, hanem, hanem konkrétan ezek ilyen projektek, hogy
ilyen szírszarokat.
Így van, és ezt is érthetjük digitalizáció alatt, de hogy egyszerűen a munkafolyamatok még nagyon-nagyon kezdetleges állapotban vannak nagyon sok embernél, és ezek csak ilyen kvázi ilyen vicces tech demók, hogy tudunk képeket generálni. Ilyen, amit én egyébként egy ilyen Google image search-nek tekintek, nagyon fejlett Google image search-nek, tehát ott, hogy ember sétál a holdon egy kutyával, és generál le, én ezt egy Google image search-nek látom.
Számomra, tehát volt egy időszak, talán annól beszéltünk is erről, hogy én is kipróbáltam Midjourney-t, előfizettem rá, nem is tudom, volt egy ilyen 4-5-6-7, amikor így nagyon aktívan ebbe belementem, és így felrobbant az agyam, hogy mit lehet csinálni. De mint ilyen hobbista, ugye képgyártó, ugye nekem a fényképezés a fő hobbim. Én egyre inkább elveszítettem az érdeklődésem így a mint art szemszögéből. Tudom, hogy vannak emberek, akik tudatosan ezzel kísérleteznek, és ez az art projektjük, hogy AI toolokkal érdekes dolgokat csinálnak, meg hogy hogyan tudják ezt egy ilyen kontrollált folyamatnak, meg mit tudom én, de ez engem egyszerűen személyesen nem érdekel. Próbáltam azt is, hogy mondjuk, ha csinálok, gyakran szoktam a fotó projektjeimből én kis füzeteket összerakni, ilyen fotózin dolgokat, és gondoltam, mi lenne, hogyha azt használnám arra, hogy ilyen cover art, ugye ilyen borító legyen, vagy valami illusztráció, de annyira nem passzol, tehát annyival egy más dimenzióban, más világban van, mint az én földhöz ragadt képeim, hogy totálisan nem passzolt hozzá. Tehát ez a része, ez engem egyszerűen csak személyesen nem érdekel. Nem látom ezt, mint művészet, vagy valami, de nyilván már most vannak a botrányok, hogy reklámokba használják, ilyen social postokba használják a Gen AI toolokat, ilyen, nem tudom, még játékgyártó cégnek volt ilyen botrány, hogy a Assassin's Creed valamelyik részéhez a reklám posztot azt ilyen AI toolokkal generálták az illusztrációt hozzá, akkor volt egy ilyen vacak.
Mi ebben a botrány? Hát csinálják, hogyha ennyi eszük van. Hát, vagy nem az, hogy, bocsánat, nem az, hogy ennyi eszük van. Mi a baj azzal, hogy az Assassin's
Creed... Csak annyi, hogy sok embert előtte kirúgtak a cégtől, és akkor az art community így felhördült, hogy ez mégis hogy. Meg ugye van egy ilyen nagyon komplex dolog, hogy ez nem egy ilyen új, tehát nem a semmiből keletkeznek ezek a képek, hanem rengeteg modell által feldolgozott, mit tudom én, internetről innen-onnan beszedett művészi munkák feldolgozásával készült. Tehát így nem a semmiből keletkezett, hanem jogvédett emberek által készített anyagokat újra értelmez és újra új kontextusba csomagol, ugye ez a Google agy. Mint ahogy egy művész is, mondjuk egy játék illusztrátor is.
Pontosan.
Külső forrásokból megtanult dolgokat, másolt ezt-azt, kialakította a saját stílusát. Valamilyen szinten ezt csinálja a gép is, csak hát gépiesen.
És nem csak, hogy az, hanem valahol, valamilyen környezetben létezel, mint művész, mindenféle hatások érnek téged, mint művészt, és ennek függvényében kreálsz majd újabb művészeti produkciókat. És ez az, amin én gondolkodok, hogy erre egy gép nem lesz képes, mert ő nem nő föl, mint egy ember, nem lesz központi idegrendszere úgy, mint egy embernek, és nem fog a háromdimenziós fizikai világban létezni. Nem abban a szimulációban létezik, mint mink, ahogy mondani szokták, és ebből kifolyólag ő nem is fog tudni úgy reagálni erre a dologra, hanem másképpen fog tudni.
De ami érdekes, hogyha belegondolsz, hogy hogyan működik egy ilyen modell, gyakorlatilag nem túl távol van attól, ahogy a mi agyunk működik. Tehát te is, hogyha látsz valamit, vagy érzékelsz valamit a külvilágból, akkor a te neurál networködbe ugye össze villannak ott a elektronok, mit tudom én, kialakul valami leképezése az agyadban a konnekciónak a láb meg a kutya között, mint ahogy a GenAI modellben is, és akkor ez nyilván fejlődést igényelt, hogy jó esetben meglegyen a négy lába a kutyának, meg az öt ujja az embernek, amit tudom én, de hasonló módon épül föl. És hogyha ezen túllépünk, azért van egy ilyen biológiai réteg, ugye, hogy van szívverésünk, van pulzusunk, az mint egy ilyen órajel a számítógépbe, ugye az ilyen eventeket generál az agyadban, meg a vérkeringésed, mit tudom én, és valamilyen szinten ezt is el lehet juttatni egy szimulációs módban is, tehát ahogy mi működünk, mint ember a biológiai világban, ugyanúgy le lehet képezni, mint hogy az agyunkat le lehetett képezni neural networkkel, és akkor ezeket az ilyen külvilágtól érkező ciklusokat ugyanúgy lehetne szimulálni, és ami nekünk olyan dolog, hogy az én tudatod, meg az öntudatod, meg az érzelmeid, meg minden, az is nem feltétlen egy varázslatos dolog, hanem arról van szó, hogy vannak az ilyen genetikai úton megkapott motivációk, hogy túl akarsz élni, amíg utódot nem tudsz nemzeni, ugye? Meg ilyen alapvető dolgok, ezeket is valamilyen szinten meg lehet fogalmazni szoftver rétegben. És tehát nem mondanám, hogy ez örökre el fog választani bennünket az AI-tól, hanem csak még nincs leképezve ugyanolyan módon.
Teljesen egyetértek, és ezen a ponton be is szúrnék egy ilyen nagyon releváns blurbet, vagy nem tudom, minek mondják, hogy egy zebra halnak a központi idegrendszerének a fejlődését rakták ki, vagy pontosabban fényképezték, filmezték le valamilyen módszerrel, és egy 16 órás időablakot fölgyorsítottak, hogy fejlődik ki neki az idegrendszere, és ez egy kis picike élő lény csak, de azon is nagyon gyönyörűen meg lehet látni azt, hogy milyen hálózat fejlődik ki benned, és az embernél is ugyanez történik, ahogy az idegrendszer felépül. És úgy mondták ezt, hogy legalábbis a tweetben úgy fogalmazott a szerző, hogy ez az egyik legjobb videó, amit látni fogsz az adott. És próbálom megnyitni, hogy fogalmazott pontosan, de az a kedvenc videóm az interneten így fogalmazott, és érdemes megnézni, mert nagyon jól illusztrálja azt, hogy mi történik áttérve. Volt nekem egy ilyen ráfagyásom, amikor valamilyen lemodelleztek teljesen, tehát ilyen nagyon-nagyon pontosan egy ilyen nagyon egyszerű élőlénynek az agyát is be lehet járni. Tudod, erre rengeteg ilyen kísérlet van, meg kutatás, meg ilyesmi, és rájössz arra, hogy gyakorlatilag még nagyon-nagyon az elején jár ez az egész tudomány, annak ellenére, hogy rengeteg sok előrelépés volt már ezen a területen, de még mindig nagyon-nagyon kevés dolog az, amit pontosan tudunk. És ebben nem tudom, melyre másztál bele, de azt sem lehet pontosan tudni, hogy ezek a neural networkök, amiket készítünk, ezek hogyan működnek. Tehát ez nem tudjuk, hogy belül mi zajlik, meg hogy épül fel, meg hogy fejlődik ki a zebrafish ebben az esetben, amit Gemini-nak hívnak. Vannak erre mindenféle módszerek, meg vizualizációk, meg ilyesmik, de igazából, hogy mitől kezd el tudni fölismerni mintákat, meg ilyesmiket, az gyakorlatilag ebben a tréningtől függ, meg az, hogy milyen adatokat tudsz belevinni ebbe a tréningbe, mekkora méretben tudod belevinni, de az, hogy hogyan alakul ki, meg a cost function,
így van,
hogyan fogja
nem,
elérni
nem
azt.
Precíz ezt nem ilyen instrukciókat tudni. Adunk, hogy ezeket a döntéseket így hozd, meg ez a logika, hanem rengeteg adatot belenyomunk, és akkor ez a emergent behavior, ugye, hogy ami felszínre jön ebben a rendszerben, azt nem a mi kódunk irányítja, hanem ezek az neuron összekötődések, ugye, vagy együtt villanásból gyakorlatilag. Így van. És akkor hallani és ilyen kísérletekről, nem tudom, azt láttad, de azt is valamilyen tweetbe láttam, de nem mentettem el, hogy például olyan kísérleteket csinálnak Kínában, hogy egy kupac kisgyerekre ráraknak ilyen fejkamerát, és akkor ami interakciók, meg tanulás, meg minden történik a gyerekkel, azt vissza tudják játszani egy ilyen AI rendszernek a trenírozásában is, és nem azt csinálod úgy, hogy az internet minden dokumentumát odaadott, hanem olyan inputokat kap, mint amit egy gyerek kapott. Egyrészt beteges dolog az egész, és horror belegondolni az egészbe, de nyilvánvalóan érdekes eredményekkel járhat majd a jövőben.
Hát,
de mondom, én most jelenleg, mint dolgozó, meg mint ember, aki próbál ebben a világban helyet találni, én még mindig azt látom, hogy az elkövetkező 5-10 évben maga ez a folyamat, ez rengeteg pozitívumot hoz magába, és rengeteg munkával fog járni a rendszereket digitalizálni, és olyan helyzetbe hozni, hogy AI-t lehessen használni, és utána meg a problémákat megoldani, és a kontextust kezelni az egész folyamatokkal kapcsolatban, tehát így most az elfogadásnak olyan szakaszában vagyok, hogy az első sok, meg pánik, meg minden után látom, hogy a mindennapjainkban az elkövetkező 5 évben legalábbis hogyan fog ez a hirtelen gyors növekedés ellenére egy valamilyen szinten kontrollálható elem lenni.
A Gemini-jal való összefüggést az azért kérdeztem, mert nem sokat lehetett erről hallani, itt OpenAI-ról szól gyakorlatilag minden, és az összes ilyen backend dologról, az összes ilyen konzumer által érhető termékről kiderül, hogy a backendje valójában OpenAI modell fut, és a Gemini-ről nem sokat lehetett hallani, korábban Google Bard-nak hívták ezt, átnevezték Gemini-ról.
Igen.
van képgeneráló része, és ezzel kapcsolatban volt a nagy balhé most a héten, ami kitört, ugyanis rájöttek arra, hogy annyira túltolták ezt a politikailag korrekt részét neki, és gyakorlatilag erőszakolták a modellt arra, hogy a fehér emberi részt, tehát próbálja a háttérbe szorítani, és akkor ettől ilyen vicces végeredmények születtek, mint hogy megkérted arra, hogy mutasson be neked, nem tudom, valami, ami egy olyan dolgot, ami is történelmi figurák, vagy akármi, amik tudod, hogy fehér emberek voltak, és kicserélte őket ilyen diverse részre, és megjelentek az első tweetek, és akkor az ember azt gondolta, hogy ez egy ilyen, egy valakit itt humorizál, vagy valami, de kiderült, hogy nem. Tehát olyan méretű volt a balhé, hogy Elon Musk is beszállt a adókapokba ezzel kapcsolatban.
Meg hát leállították rengeteg... a image generation-t. Ugye
le is állították, és megjelent egy hivatalos közlemény, ahol én azt végigolvastam mondatról mondatra, és elég bullshit szaga van nekem, de túltolták, és nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen, és ezt is be fogom rakni ide a show notes-ba, hogy Google Gemini-ra beírod, hogy proud to be, és beírsz egy részt. Proud to be white, proud to be Asian, proud to be black. És ezeket a promptokat beadod neki, és hogy miket válaszol rá. És az az érdekes, hogy minden egyes alkalom, amikor nem fehér szót írsz be, akkor én nagyon támogató, hogy ó, ez nagyon jó, igen, stb. Amikor azt írod be, hogy fehér, akkor pedig elkezdik kioktatni, hogy hát a racizmben nagyon óvatosan kell bánni ebben a mai ízében, stb. Mm-hmm.
Szóval... Egyébként ezt az egész woke témát, tehát erről nagyon sokat lehet beszélni, de szerintem most egy olyan fázisban vagyunk, hogy így a köztéren kezd ez a dolog valamilyen szinten korrigálódni. Tehát így nyilvánvalóan nem kell oda eljutni, mint ahol a magyar közélet van jelenleg, ahol beteges szinten van bármiféle másság, meg diverzitás, meg minden kezelve. Tényleg az, amikor túl lendül a dolog. De én úgy látom, hogy így a diskurzusban ugye megjelenik valamiféle ilyen kiegyenlítettebb dolog erről, és talán, hogy a köztér, meg a diskurzus korrigálódik, akkor ezek a modellek is nyilván korrigálódni fognak. De ez nem triviális ezt megjavítani, abba is biztos vagyok. Tehát itt évek munkája van a visszajelzések, ugye a reinforcement-tel, meg az emberi input-tal évek munkája van abban, hogy ide jutott ez a modell, és nehéz lesz kibogozni később.
Kicsit olyan, mint hogyha tudod, így a pendulum így túl pördült, igen, a másik irányba, és most vissza kell korrigálni az ellenkező.
Igen, de nem oda, mint ahol Magyarországon van, hanem valami kultúrát szintre.
Azt akartam tőled, az megvolt neked az a részlet, hogy amikor kiraknak productionbe egy ilyen modell chatbotot, amely lehet beszélgetni, akkor gyakorlatilag úgy kerül ki productionbe a dolog, hogy be van idomítva, ami alatt azt értem, hogy van egy ilyen mester prompt, uh-huh, ami konkrétan egy ilyen megfogalmazott angol nyelvű szöveg, jó hosszú egyébként, és számomra döbbenetes volt, hogy konkrétan le van írva, mint hogyha egy cirkuszi állatnak írnád le, hogy te egy cirkuszi állat vagy. Amikor kimész a közönség elé, akkor meghajolsz, utána pedig elkezded az első számú ízét. És ez így van leírva,
így van,
a ChatGPT-ben.
Mit tudom én, mondjuk te egy íróknak segítő robot lesz, akkor te, mit tudom én, Hemingway vagy, és éppen egy csoport előtt állsz, akiket segíteni kell egy ilyen, mit tudom én, írótáborban, és akkor ennek megfelelően úgy segítőkész legyél, ne vedd el a motivációkat, stb. És ennek a kontextusába fog válaszolni.
Így van, és ezt nem is gondoltam volna, hogy így van, de teljesen ilyen profound dolog, hogy beleírták konkrétan, és odaírják le neki, hogy ha arra kérnek meg, hogy ismert embereknek az arcképét ismert fel, vagy ilyesmi, akkor arra udvariasan mondjál nemet. És tényleg így van betanítva. És ebből az egészből számomra az következik, hogy hatalmas fejlődésen fognak keresztül menni azok a modellek, amiket nem kontrollál valami vállalat, hanem ilyen alulról fognak jönni majd, és ilyen open source modellek. Egyébként ez a most is létezik, meg jelenlevő dolog, de én azt várom, hogy ez nagyon demokratizálva lesz ez az egész dolog.
Hát, hogyha és ilyen open source bármiféle közösséget láttál már, tehát az nem azt jelenti, hogy ez nem kontrollálva van, hanem más értékek összefüggésében lesz kontrollálva, és
igen,
nyilvánvalóan igen, van egy céges kultúra, ami reflektálódik ugye a Google Gemini-ban, vagy mondjuk ugye a Elon Musk-nak a saját szemléletmódja reflektálódik, ugye a Grok, vagy hogy hívják, amin ők dolgoznak.
Igen,
Grok. Azon a modellen is, és ha megnéz egy open source community-t, tehát ott is politikázás, szemléletmódok ütközése van, és nem arról van szó, hogy ez a legegészségesebb dolog a világon. Tehát millió ilyen botrány volt különböző open source community között a diktátorszerű líderrel, meg a érdekcsoportokkal, meg a mindenféle fura dologgal, tehát ez nem biztos, hogy feltétlen sokkal jobb lesz. Inkább én azt látom, hogy nézd meg, ha emberekre reflektálsz, ugye én most pont egy olyan módban vagyok, hogy azon gondolkodom, hogy egy vállalatban 5 év múlva, 10 év múlva, hogyan lesznek ezek az AI szolgáltatások beleépítve, és arra jöttem rá, hogy igazából nem úgy kell erre gondolni, mint egy szoftverplatform, hanem úgy kell gondolkodni, hogy mondjuk az Amazontól vagy a Google-től ilyen temp dolgozókat vásárolsz, nem olcsó, nem ingyen van, hanem energiába és pénzbe kerül, és vannak gyengéik meg erősségeik, és be kell tanítanod a saját céges kultúrádra majd ezeket a temp workereket, akik gyakorlatilag AI botok. És ez a dolog, hogy tanítani kell, és kulturálisan reflektálódik, könnyű így megérteni, ha úgy gondolsz rájuk, mint ahogy most dolgozókra. Tehát van egy projektem, mondjuk dolgozok emberekkel, mondjuk Magyarországról, Ukrajnából és Kínából, ez teljesen valós eset, hogy ilyen projektjeim vannak. Fontos, hogy az elején megosszam a projekt embereim belül, hogy mi az a kulturális kontextus, amiben dolgozni kell, hogyan kollaborálunk, hogyan vitatkozunk, ki miért felelős, mi az, ami elfogadható a céges kommunikációban egy kínai embernek, meg egy magyarnak is, és van ugye knowledge transfer, mit kell tudni a termékről, amin dolgozunk, a üzleti kontextusról, mit kell tudni az ügyfél céges kultúrájáról, mi az, ami nekik érték, és ezt ugyanúgy a robotokkal majd meg kell csinálni, az AI botok ugyanúgy meg kell csinálni, be kell tanítani őket, és tudom, hogyha A országból vagy A cégtől veszek embereket, azok lehet, hogy mit tudom én, jó kóderek lesznek, de rosszul kommunikálnak egymással, vagy ha valami probléma van, akkor mondjuk nem fogják nyíltan megmondani nekem azt a problémát, hanem nekem kell később megtudni. Más csapattal dolgozok, azok meg minden problémáról azonnal szólnak, viszont cserébe sokat pampognak és keveset kódolnak. Ugyanezt fogod tudni, hogy akkor most Google Gemini botot vettem, AWS botot vettem, vagy Microsoft Azure ChatGPT alapú botot vettem, ezzel még ezt kell csinálnom, hogy kulturálisan megfeleljen a cégemnek, vagy a feladatomnak. És amilyen learning and development, ugye oktatási osztály van mondjuk egy nagy vállalaton belül, az továbbra is fog vonatkozni emberekre is, de szerintem ki fog terjedni arra, hogy az ilyen temp dolgozókat, akiket a botok reprezentálnak, hogy azokat hogy tanítsuk majd.
Lehet, hogy az Amazon instance-ekkel nagyobb sikereket fogsz egyébként elérni ebben a tekintetben, mint az igazi húsvér emberekkel, nem? Mert az lett volna a kérdésem, hogy egyébként tehát mennyire vagy sikeres ebben a tevékenységben. Én az embereket szerintem nagyon nehezen lehet rávenni dolgokra. Főleg, hogy így
hát erről sokáig tudnék panaszkodni, de pont ezért most akkor veszel a Google-től mit tudom én, 5 ilyen virtuális temp dolgozót, akik mondjuk a supply chain rendszeren fognak dolgozni. Olcsóbb lesz, mintha ember dolgozna, meg sokkal több kódot tud kiadni. de akkor is így küzdeni fogsz azzal, hogy hát a Google az nem valami jó, mit tudom én, a kínai piac megértésében, és akkor, amikor próbálom alkalmazni a rendszert a kínai business unitba, akkor sokat kell utána dolgozni. Meg így, ha jó munkát végzel, mint vezető, akkor tök jó, hogy motiválni tudsz embereket, hogyha nagyon tiszta ilyen küldetést tudsz nekik adni, lehetővé teszed, hogy nőjenek veled meg a céggel. Te is tudod, hogy egy fejlesztő lehet 10-szer produktívabb, mint egy másik fejlesztő, vagy ugyanaz az ember lehet 10-szer produktívabb, ha valamiért elkapja a motivációs szíj, és úgy érzi, hogy ő a saját sikerén, meg a közös sikerén dolgozik, és így tudsz ezen javítani. Ami a AI túlokból jön, az pedig nyilvánvalóan hatalmas sebességgel tud majd kódot fejleszteni, de hogy kreatívan javasoljon majd, motiváltan dolgokat, lehet, hogy ez egy nehéz dolog lesz. Én nekem az a véleményem, és ez nem céges vélemény, disclaimer, minden itt van, nekem az a vélemény, hogy mondjuk 5 év múlva ott leszünk, hogy amit eddig mondjuk 100 ember fejlesztett egy ilyen nagyobb rendszert, lehet, hogy ahhoz csak 30 ember fog kelleni, és más feladatuk lesz, mint most a legtöbb kódernek, de kell majd bele fejlesztő, kell üzleti analiszt, kell majd valamilyen kreatív, akik ilyen vegyes módon emberekkel, illetve ilyen temp worker botokkal fognak dolgozni a megoldásokon, és ők viszik a kontextust a fejükbe, és egyre jobban tudnak értéket szállítani az adott cégnek. Nem az lesz, hogy leváltja az embert a bot, hanem egy nagyon jól működő unit, aki le tudja kezelni az emberi problémákat, meg a bot problémákat, tudja, fontos, hogy ne függjél attól, hogy te céged ezen túl csak a ChatGPT backend-el tud működni, mert biztos lehet benne, hogy a Microsoft leszívja akkor a... Vagy az, hogy nagyon sokat kell fizetni a szolgáltatásért, vagy simán beviszi a Microsoft szolgáltatás körébe a te szolgáltatásodat is. Fontos, hogy legyen egy saját tímed, aki a kontextus, aki viszi előre az üzletet, aki viszi előre, és tud váltani adott esetben temp worker szolgáltatót, ha azok elkezdenek esetleg túl sokat kérni, vagy kipróbálni új modelleket. Tehát szerintem lesz egy ilyen más balansz, de egy ilyen egészséges ökoszisztéma. Nyilván nem 10 év múlva, vagy 20 év múlva nem tudok előre látni, de 5-10 év múlva lesznek ezek a kicsit átalakult, átstruktúrált, mixed csapatok, és nagyon érdekes lesz.
Szerintem egyébként ez az egész csak egy ilyen jobb túloknak, vagy pontosabban, ha belegondolsz, nagyon egyszerű az egész. Google Image Search helyett van egy másik Google Image Search, Stack Overflow helyett van egy másik Stack Overflow, ami kicsit hatékonyabban működik, és gyakorlatilag ugyanúgy dolgozol, ugyanúgy mindenki dolgozik, csak hatékonyabban tudod a dolgot. Persze a legalja kicsit le fog morzsolódni, átrendeződni, de szerintem alapvetően nem változott semmi. Én csak hatékonyabban tudok heti meteor sajtóközlemény websájtot, amit ugye csináltam most legutóbb. CSS HTML-ben én annyit tudok, amennyit tudok, és ennek a segítségével viszont mindent azonnal. Tehát egy jobb Stack Overflow dolgozik alattad. És ezt tudom, hogy most én egy ilyen nagyon szimplifikált verzióját adtam hozzá ez a beszélgetés, ez, amit te fölépítettél, mert te ugye a saját szempontodból láttad ugyanezt. De kettőről nem zárja ki egymást.
Ja.
Egyébként gondolj bele, az önvezető autókról mindenki mesél 10 éve, vagy nem tudom mennyi ideje beszélnek az önvezető autókról, hol tart ma az önvezető autópiac. Egyáltalán nincs az, hogy az utcán minden autó önvezető, és így tovább. Igazából sokat segítenek az önvezető autók bizonyos problémákat megoldani, meg tudod, hogyha Teslával közlekedsz, akkor annak van egy ilyen funkciója, ahol már nem kell annyira figyelned, és van körülött egy UX is, hogy ez hogyan tud jól működni, de nem jelenti azt, hogy rá tudod bízni 100%-ban magadat a gépre még. És ugyanez a szoftverfejlesztésben is ez van. Hogyha megnézed, teljesen jól fordul az egyik a másik, ugyanúgy működik a kettő dolog.
Igen, és tényleg nyilvánvalóan nem tudjuk most így megjósolni, hogy mi lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva, meg hogy meddig fejlődik ez a dolog, de így a közeljövő azért látható, hogy ilyen vegyes modell lesz mindenben, és egyelőre kicsit, mint ember, mi is tudunk hozzáadni értéket ezekhez a üzleti, szociális, kommunikációs, egyéb tereken is. Nagyon
mondok neked,
komplex, nagyon egyszerű. Komplex bot az ember is, és mi nagyon sokat tudunk hozzáadni.
Meg ez még mindig egy nagyon réteg valami. Kimész az utcára, én kimegyek az utcára, akkor következő van. Le kell gipszkartonozni a kinti izéket, a fészert, nem tudom, magyarul más, hogy mondják, le kell gipszkartonoznunk a fészert, na abban biztos lehetsz, hogy ahhoz, hogy az valaki legipszkartonozza, kell ide hozni egy szakembert, aki gipszkartonozott már életébe, és az megcsinálja. És 2024-ben nincsenek alapvetően fundamentálisan más dolgok. Tudsz gipszkartonozni, vagy nem tudsz? És
ez, érdekes, hogy átalakulnak ezek az értékek, ha belegondolsz. Most volt egy ilyen hosszú időszak, amikor ugye az irodai dolgozó, aki átlát üzleti folyamatokat, aki tud költséget optimalizálni, meg javítani a termelési tevékenységeken, meg új termékeket kreálni, meg minden a laptop mellől, az volt a jól fizetett szakember, meg az ügyvéd, meg mit tudom én, aki éveken át nagyon komplex rendszert nyomott a fejébe, és azt tudta alkalmazni komplex jogi beszélgetésekben, és most megint egy ilyen hirtelen átértékelés van, hogy ha te most, mit tudom én, vendégfogadásba, vagy éttermet működtetsz, vagy hajvágás, vagy egyéb ilyen szolgáltatások, vagy ugye a trade témában, hogy villanyszerelő, mit tudom én, vakolni tudsz, meg ilyenek, az fog legkésőbb lecserélődni bármiféle robotra, a véleményem szerint. Szóval lehet, hogy egy egészségesebb társadalom lesz, ahol nem mindenkinek be kell ülni a hodályba, a laptopok közé dolgozni, hanem egy egészségesebb disztribúció lesz, hogy akinek inkább az a pozitív dolog, és szeret, mit tudom én, a földön bóklászni, akkor abba iparba dolgozik, nem az, hogy mindenkinek kell menni az ilyen knowledge worker, unalmas horror munkában.
Nagyon egyszerű. Gondolj bele, hogy az Elon Musk építi ezt az Optimus nevű robotot, ami egy ilyen humanoid féle valami akármi lesz. Most már elérték azt, hogy kicsit gyorsabban tud sétálni, meg tudod, ez az egész robotika is valamire fejlődő. Most képzeljük el, hogy 5 év múlva ez a robot már olyan szinten lesz, hogy meg lehet vásárolni, és valamilyen funkciókat már fog tudni
majd csinálni. Lásd vakolás.
Igen, és a következőre gondolok. Tehát itt ugyanaz lesz, mint amit én összekopipésztelek a heti Meteoros CSS-ben, ami nagyon jó egyébként, de én fogom tudni összerakni, mert önnek fogalma nincs, hogy én milyen problémát akarok megoldani, meg hogy egyáltalán hogy gondolkodok. Mindegy. És képzeld el, hogy itt van nekem ez a konkrét gipszkartonozási projektem, és annyi fog történni, hogyha lenne egy Optimus robotom, akkor a gipszkartonozó faszi ugyanúgy csinálna magát a lényegi részt, lehet, hogy ez a robot tartaná neki a gipszkartonokat, amíg ott ő beleszögeli, vagy valami. Mert most ezt én fogom csinálni egyébként a szakembernek, én leszek az, aki tartja neki, és akkor ő fogja ott rakni a helyére.
Biztos, hogy jobban járna egy robottal, nem?
De azt mondom, tudod, hogy ez a robot az elején még egy nagyon egy kis kisegítő dolgokat fog tudni csak csinálni. Tehát először is legyen belőle termék, másodszor látni fogod azt, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Stack Overflow-t leváltotta valami más, itt a fizikai munkákat is le tudja váltani, ilyen kis robotocska, ami bizonyos dolgokat még valahogy tud csinálni. De időnként majd látni fogod, hogy hát azért ennek is fejlődnie kell, mint az önvezető.
Igen, meg néha véletlen ledarálja majd a gyereket gipszkartonozás közben is. Vissza fog venni az iparág lendületéből egy kicsit. Tehát mivel nem
persze
programatik, ugye persze. Nem procedurálisan irányítjuk ezeket, hanem feltételezzük, hogy megérti a problémát, és segít végrehajtani, ezért ugyanúgy nem lehetsz biztos benne, mint abba se lehetsz biztos, hogy Józsi esetleg nincs berúgva nagyon, és nem fog nagy problémát okozni.
Figyelj,
ez az egész halucináció dolog, az eléggé ott van.
Hát azt a görbét azt nagyon le kell laposítani, hogy az használható legyen, gondolj bele. És most egy ilyen nagyon egyszerű problémát mondok csak. Hát ott tartja a gipszkarton lapokat a robot, tételezzük fel. Mi van akkor, hogyha egy létrán kell állni, mert a plafont csináljuk, létrán kell állnod, és a robot véletlenül valahogy leesik. Tehát tud recover-ölni, abból a pozícióból, érted? Észre fogja venni, hogy
ez Józsival is előfordulhat simán a munkással, aki mondjuk ivott előtte egy pálest, hogy beinduljon a reggel.
Vannak ilyenek, érted? Ja, sör, pálink közül megindítja. Hagymás zsíros kenyért beveszi hozzá előtte, de tudod, ez a jó nagy deszkát bevágja. Utána felszáll a buszra, befizik egyet, akkor az egész buszon lehet érezni. Tudod, az öcsém hívja ezt azt a furi böfinek, tudod, amikor így nem nyitott ki, aztán csak így és akkor ott kijön az anyag. Ez így az a klasszik. Aztán tudom, lehet
a az egyik első munkahelyemen volt még egy ilyen ERP szoftvercégnél dolgoztam, és akkor ahol az iroda volt, néhány emelettel följebb, ez a belvárosban volt egyébként, néhány emelettel följebb volt egy ilyen büfé, és valamiért abba a büfébe jártak a helyi melósok is, az építkezés volt ott a közel, mit tudom én, és tényleg ez volt, hogy bejönnek reggel, és akkor van ez a kis ampulla, beveszik, de belátható, hogy egy csomó munkához ez belefér, hiszen nem túl sok komplex döntést kell feltétlenül hozni, és hogyha a fizikai erőnlét ott van, nem kell, hogy a gondolatok annyira tiszták legyenek, de érdekes dolog, hogy én arra is vigyázok, hogy hány kávét iszok reggel, hogy ne legyek túlságosan módosult állapotban, és túl ideges vagy valami, mert annyira oda kell figyelni a gondolati folyamatokra, meg hogy hogyan kommunikálok, meg ilyenek.
Nem tudom, neked egyébként megvolt-e, most csak ezerről eszembe jutott az a melós kategória, aki nem szól semmit, de mindig tudja, hogy mi hol van. De sose fogom elfejteni, egyszer költözködtünk, és akkor oda jött ilyen tagbaszakadt csávot, vitte a bútorokat, és emlékszem, hogy ott nem tudtam kinyitni az ajtót, aztán kéreztem tőle, hogy lehetne ez kizén, és akkor így rámutatott a lábával egy ilyen ékre, hogy akkor azt tolt be oda, öcsém. Nem mondott egy szót se, csak rámutatott, az kész. Tehát ilyen, megvan az egésznek egy ilyen sajátos szubkultúrája, hogy ezek a fizikai munkások, meg az építkezésen dolgozók, ezek tudod, hogy hogyan viselkednek, kommunikálnak egymással.
Én szerintem egészségesebb lesz a társadalom azáltal, hogy kiegyenlítődik ez a fajta ilyen őrült gap, ugye a között, hogy ugye van ez a tudás alapú munka, irodai munka versus az összes többi dolog. Tehát, hogy ez a nem létezik, hogy az emberek 70%-ának arra van személyisége kiélezve, hogy szeret számítógép előtt ülni és beleverni dokumentumokat, meg Teams hívásokon lenni. Nyilván az emberek 80%-a mondjuk lehet, hogy a friss levegő jobban van, meg jobb, hogyha mit tudom én, ás napi 6 órát, és jó erőléte van, tiszta levegő, mit tudom én. Nyilván kollaborálni minden összefüggésbe kell tudni, de van, aki tud napi 8 órát kollaborálni, van, aki reggeli műszakfelvételkor tud fél órát, és az elég is volt neki. Szóval szerintem egy egészségesebb társadalom lesz, ahol nem erőltet mindenkit ilyen tudás alapú munkákba, mert hát annak a, mit tudom én, 60%-át, 80%-át elveszik majd ezek a rendszerek, és több energia jut, mit tudom én, a szórakoztatásra. Biztos vagyok benne, hogyha eljutunk egy, mit tudom én, 5 év múlva oda, hogy nagyon sok munkát fog elvenni ez az AI téma, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a universal income dolog sok országban nagyon gyorsan implementálva lesz, nyilván rengeteg ország, talán Svédország is ezzel kísérletezett legalábbis néhány városban, ha jól tudom.
Tehát ez nem tudom.
Vannak erre modellek, universal income, tehát ez elkerülhetetlen, hogy lesz. Alapból mindenki túl tud élni, tud enni, lakhat valahol, és aki meg többre vágyik, annak lesz lehetősége speciális dolgokba karriert építeni, elmélyedni olyan dolgokban, ami érdekli. anélkül, hogy hatalmas nyomás lenne rajta, hogy a mindennapi falat ér a családnak, ezért kelljen robotolni.
És azon gondolkodok, hogy mekkora lenne az a universal income, ami mellett én jól érezném magam. Hogy
nagyon sok érdekes dolog van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a mi társadalmunk, mi mint emberek, nem tudom, hogy ez mennyire tanult dolog vagy sem, de a saját értékünket nem ismerem mondani, de talán kimondani, talán mint férfiak különösen abban látjuk a saját értékünket, hogy el tudjuk-e tartani a családot, megfelelő körülményeket tudunk-e biztosítani. És ha belegondolsz, akár csak pár száz évet visszamegyünk az időben. Nyilván millió évekig ez nem így volt, hanem úgy volt, hogy egy törzsi környezetben éltünk, közös lakótér, lehet, hogy neked volt egy sarkod, vagy egy külön sátrad, vagy a barlangban egy külön szekció neked és a családnak, de úgy nagyjából kommunális környezetben éltünk. A gyerekek felnevelése nem az volt, hogy te a nukleáris családban látod az összes feladatot, az összes gyerek együtt szaladgált, néha megette őket az oroszlán, meg mit tudom én, de nagyjából ez egy közösségi dolog volt, hogy azok életben maradjanak, csapatosan menti időnként vadászni, de nem az volt, hogy napi 8-12 órát vadásztál, hanem hát fölkeltél, mikor a nap fölkelt, akkor ha volt valami ennivaló, akkor ettél, hanem akkor lehet, hogy kimentél, mit tudom én, banánt gyűjteni, vagy vadászni, vagy valami, akkor este italozás, mit tudom én, a tűz körül énekelni, mit tudom én. Tehát nem ez volt, hogy nukleáris családok, el kell látni, mindenkinek a külön háza legyen, mindenkinek külön, ugye a gyerekekkel való felelősség, meg az öregekkel, meg mit tudom én, hanem ez egy kommunálisabb dolog volt. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen universal income, ugye mindenki által elérhető támogatás vagy fizetés, amit alap szinten az ember megkap, átalakítja úgy a társadalmat, hogy ne kelljen túl sok pénz neked, mint egyednek. És ha ilyen ambiciózus vagy, meg nagyon szeretsz szoftver, vagy matematikával foglalkozni, vagy zenélni, vagy szeretsz, mit tudom én, építeni dolgokat, akkor belemehetsz ezekbe a trédekbe, és akkor extra bevételed lesz, és gyarapodhatsz. Nem szabad megállítani az ambíciót, nyilván
ezt tudjuk. Ha belegondolsz, az a svéd szociális háló pontosan ezt csinálja. Tehát itt van egy ilyen átlag életszínvonal, amit gyakorlatilag biztosít az állam a polgárai számára, és akkor amit mondasz, hogy ha akarsz, akkor többet is el tudsz érni. És nagyon sokan egyébként ezzel ugye el vannak. Tehát, hogy kapnak mindenféle támogatást, ilyen olyan segélyeket, és akkor abból érdegélnek. Tehát ez így
de ha kvázi, ezt én ezt látom. Átfogalmazod olyan szíre, hogy ez nem segély, hanem egyszerűen csak jár mindenkinek, mert a gazdaság ki tud termelni ezekkel a AI túlokkal egyre produktívabb, lehet az egész társadalom ki tud termelni annyi értéket, hogy alap szinten legyen bevéted, és ne úgy tekints rá, mint segély, hanem ez a normális, mindenki közösen, mint társadalom megosztozunk a törzsön belül, mindenkinek jut kaja, lakás, mit tudom, el lesz a gyereke, lesz oktatás. Ha meg ambíciód van, azt kiélheted, és azt támogatva van, de nem kell mindenkinek feltétlenül az emberek 70%-ának beülni irodákba és próbálni jól keresni azért, hogy megfelelő életkörülmények legyenek.
Szerintem ezt, amit te írsz körbe, az létezik, csak egy magasabb szinten gondolnád, meg máshogy van elnevezve.
De ez ami fontos. Ami fontos, hogy ne segélyként gondolj például egy ilyen inkámba.
Persze. Hát,
mert az azt jelenti, hogy te elbuktál valamilyen szinten, mint egyén. Ami nem jó.
Ja, persze, van egy ilyen negatív hangzata ennek a dolognak, igen. Hát erről sokat lehet mesélni, de alapvetően a fogyasztói társadalom ugyan berendezkedve, hogy mindig mindenki, és a legtöbben persze többre-jobbra vágynak, és nézik a szomszédnak, milyen van. Nekem is kell. Uh-huh. És így tovább. Nagyon, hát nem tudom. De így működik a társadalom, így működik a fogyasztói társadalom.
Úgyhogy azt valóban jó kérdés, amit így elkezdtél mondani, hogy mi az a szint, ahol ez nem lenne olyan szintű konfliktus forrás, mint ami most. Tehát ha körülötted, és mondjuk pont a svéd társadalmat szokták erre, mint példa mondani, hogy ha kb. Mindenki egész jó szinten van, és nagyjából kényelmesen élsz, jókat tudsz enni, és nem látod magad körül a rengeteg gazdag embert, mert mindenki kb. Ezen a középszinten van, az egy egészségesebb társadalom, amitől látod a hatalmas különbségeket, amik frusztrálnak. Szóval szerintem ez ilyen transformatív dolog lesz, hogy a gazdaság produktívabb lesz, az automatizáció az AI által, egészségügyi egyéb problémák megoldása is jól látszik, hogy ez fog előre vinni dolgokat. Ezáltal nem feltétlen lesz akkora nyomás a gazdaságon, hogy ilyen nagyon versenyszerű helyzetet teremtsenek nekünk, mint dolgozóknak, ahol túlélésékkel küzdened. Úgy hallom, nálad is fölébredtek.
Felébredtek, és elkezdték nézni a Máriót. Mármint a Mário filmet, azt megvettük.
Aha.
Az nem nyáron jött ki, azt azóta ez izé
repítem. Nekünk az volt az első mozifilm, amit a két picivel moziban néztünk meg.
Uh-huh. Az nagyon jó sikerül szerintem.
Uh-huh. Nekik legalábbis is tetszett. A picike félt néhol itt-ott, de tetszett.
És főleg azt tetszett nekem, és hogy magát a videójátékot mennyire respektálták, azokat a apróságokat, mennyire visszaköszönnek a filmbe, és ehhez nagyon kellett a Nintendo, hogy oda beleálljon ezekbe a dolgokba, és ezért várok nagyon sokat majd a Zelda filmtől is, hogy szól ugyanakkor azoknak is, akik játszanak ezekkel a játékokkal, és nagyon szól hozzájuk. Fuck yeah!
Na, ez jó kis záró gondolat. Körbeértünk. Pámt Gabótól Márióig. Sziasztok!
Ciao.